Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértesajai László
és Gedő Ágnes.
Keddi adásunk tartalmából:
a római kúria nagybőti lelki gyakorlata, Páter Bováti második elmélkedése, Isten hívása meglepetésként ér minket.
A pápa a Laudato Si hét megünneplésére hívja az egyházat.
12. Pius archívum, a pápaság állandó figyelme a zsidók iránt.
Pakisztán, megöltek egy keresztény, mert ivott egy kútból.
A római kúria lelki gyakorlata, Páter Bováti második elmélkedése, Isten hívása meglepetésként ér minket. A hivatás olyan döntés, ami az egyén szívéből indul ki, nem olyas valami, ami kollektív módon alakul ki. Erről beszélt Pietro Bováti atya a római kúriának tartott második elmélkedésében, melyet Ferenc pápa a Vatikánból követ megfázása miatt.
Mit jelent elhivatottnak lenni? Mózes alakján keresztül magyarázta a jezsuita teológus a hivatás témáját hétfő délutáni elmélkedésében. Mózes pásztor volt, nem szolga. Nem tudatosul benne, hogy apósanyája helyett Izrael népének pásztora lesz. A Szentírás olykor úgy mutatja be nekünk a meghívást, a hivatást, mint egy mesterségbeli váltást. Egy anyagi természeti foglalkozásból spirituális lesz. Isten mindig igyekszik az embert egy magasabb életdimenzió felé terelni, ahol jobban odaadhatja magát, szolgálatára lehet testvéreinek. Életünk konkrét valóságában szólít meg bennünket egy magasabb cél felé, amelyet csak ő tud feltárni és beteljesíteni.
Mózes nem tudja, hova megy, és azt sem, hogy éppen egy szent hely felé tart, amikor felkelti kíváncsiságát a Húrep-hegyen lángoló csipkebokor. Nem sejti, mit jelent az égő, de a tűz által nem elemésztett bokor. Páter Bováti megállapította. Az ismeret és a tudatosság hiánya elengedhetetlen alap ahhoz, hogy megértsük, mi is valójában az ő prófétai hivatása. Mindig Isten kinyilatkoztatása, nem egy világos öntudat, önmeghatározás. Nevén szólítja Mózest és hívja őt, mire engedelmesen válaszol, megkezdve ezzel egy tudatos és engedelmes utat.
Isten hívása tehát egy emberi helyzetben, egy személyben jelenik meg, előkészület nélkül. Olyan, mint egy meglepetés, egy váratlan esemény. Ilyen váratlan Dávid döntése is, aki lantjátékos volt, nem harcos, mégis megküzdött Góliáttal. Vagy Jeremiás, akit tapasztalatlan fiatalként Isten arra hívott, hogy a nemzete prófétája legyen. A meglepetés Isten márkajelzése. Nem áll arányban egymással az, ami az emberek szemében helyesnek vagy szükségesnek tűnik azzal, amit Isten válasz közvetítőül üdvözítő művéhez.
A csipkebokorból érkezik Isten hangja. Ezt a jelet a Biblia nem magyarázza meg igazán, de Bováti atya szerint kétféleképpen értelmezhetjük. Egyrészt a bokor Mózes szimbolikus megjelenítése. Egy ember, egy nyomorult valóság, amit eláraszt a tűz, az élő Isten kiváltságos jelképe. Ez az egyesülés, ahelyett, hogy megsemmisítené a gyenge és esendő teremtményt, olyan életerővel tölti el, olyan feladatra teszi képessé, ami az ember számára lehetetlennek tűnik. Másfelől a csipkebokor Izrael népének szenvedő valósága, míg a tűz az egyiptomi elnyomó kegyetlen hatalma, ami azonban nem képes elpusztítani a törékeny, leigázott népet, mert Isten jelen van.
Az új szövetségben már megmutatkozik az urat követők hivatásának lelki jelentősége. Máté evangéliumában Jézus azt kéri tanítványaitól: hát ti mit mondtok? Ki vagyok? Ezzel azt akarja kiemelni, hogy ő nem egy a sok próféta közül, hanem az egyetlen, a fiú, a messiás, a királyi esemény, nem pedig egy várakozás vagy egy előkészület. te vagy Krisztus, az élő Isten fia, feleli Péter. Ez a válasz nem a hús-vér valóságból, az emberi döntésekből ered, hanem az atya kinyilatkoztatásából. Nem kollektív, hanem egyéni válasz. A hivatás mindig az egyén szívében születik meg, nem egy csoport jóváhagyása, amit közösen határoznak el, mint egy hullám, ami magába sodorja az egyént személyes, döntő felelősség nélkül. Péter is átalakul az Istenhez való csatlakozással, nem csak nevében, hanem lényegét tekintve is. Ő, a gyenge, a bizonytalan, kősziklává változik, amin maga az egyház nyugszik. A hitben való szilárdság alapelve lesz, aki segít testvéreinek leküzdeni az ördög és az alvilág erőinek cselvetéseit.
Bobáti atya második elmélkedése végén ezekkel a szavakkal fordult a római kúria tagjaihoz. Nekünk megadatott, hogy olyanok legyünk, mint Péter, de követnünk kell az Urat, tényleg követnünk kell őt a kínszenvedés és a kereszt útján. Imádkozzunk, kérjük a Szentlélek ajándékát, hogy valóban az Úr tanítványai legyünk. Mint ahogy a 63. Zsoltárban énekeljük, vágyakozva Isten után, szereteted többet ér, mint az élet, mert a vele való szeretet közösségben találjuk meg igazán boldogságunkat.
A pápa a Laudato Si hét megünneplésére hívja az egyházat. Ferenc pápa világ katolikus közösségeit a május 16-a és 24-e közötti időszakra meghirdetett Laudato Si hét megünneplésére buzdítja videóüzenetében, amelyet március 3-án tett közé a Vatikán. A kezdeményezés konkrét lehetőséget nyújt a plébániáknak, a szerzetesi közösségeknek, az egyházmegyéknek, az iskoláknak és más katolikus intézményeknek, hogy elmélkedjenek a Laudato Si kezdetű környezetvédelmi enciklikáról, és elmélyítsék konkrét elkötelezettségüket ezen a területen.
Ferenc pápa üzenetében így fogalmaz. Milyen világot szeretnénk azokra hagyni, akik utánunk jönnek, a felnövekvő gyermekeknek? E kérdés indít arra, hogy hívjalak benneteket, kapcsolódjatok be a Laudato Si hétbe, amelyet május 16-a és 24-e között tartunk. Ez egy globális kampány, a közös otthonunk védelmével foglalkozó Laudato Si kezdetű enciklika 5. évfordulója alkalmából. Megújítom sürgető felhívásomat, hogy válaszoljunk az ökológiai válságra, a föld és a szegények kiáltására, amellyel már nem várhatunk tovább. Gondoskodjunk a teremtett világról, a teremtő jó Isten ajándékáról. Ünnepeljük együtt a Laudato Si hetet. Isten áldjon benneteket, és ne felejtsetek el imádkozni értem. Köszönöm.
Ferenc pápa környezetvédelemre foglalkozó Laudato Si kezdetű enciklikáján a közzététele óta az elmúlt 5 évben világszerte közösségek ezrei tettek lépéseket a dokumentumban megjelenő átfogó ökológiai szemlélet megvalósítására. Ennek ellenére a környezetvédelmi válság kiterjedéses ritmusa továbbra is gyorsan növekszik. Miközben ez a válság súlyosabbá válik, a hívek sürgető iránymutatást várnak arra, hogy miként válaszoljanak a problémára.
Ennek tudatában a pápa és az átfogó emberi fejlődés dikasztériuma arra ösztönzi a katolikus közösségeket, hogy kezdeményezzenek bátrabb lépéseket a teremtett világ védelmében a Laudato Si hét során. Arra hívják a közösségeket, hogy őszintén mérjék fel azokat a tevékenységeket, amelyeket eddig megvalósítottak, és kötelezzék el magukat a következő lépés közös megtételére. Örömmel fogadnak minden lépést, amelyet az intézmények igényei és helyzete szerint meg tudnak tenni. A cselekvésre javaslatokat is találhatnak a Laudato Si hét weboldalán. Azt kérik továbbá a közösségektől, hogy alkalmazzák az internetes felületen elérhető eszköztárat lépéseik megtervezésére és megvalósítására. Hasznosítsák az ott található reklámanyag mintákat, hogy megosszák a tevékenységükről szóló információkat tagjaikkal.
A Laudato Si 5. évfordulója egybeesik olyan nagy eseményekkel, amelyek részét képezik az emberiség arra irányuló igyekezetének, hogy megoldást találjon a környezeti válságra. Idén van a határideje annak, hogy az országok bejelentsék terveiket a Párizsi Klímaegyezmény célkitűzéseinek elérésére. 2020-ban rendezik meg a biodiverzitásról szóló ENSZ konferenciát is, amelyen az emberiség lehetőséget kap konkrét célkitűzések megfogalmazására, hogy megóvja azokat a helyeket és fajokat, amelyek fenntartják az életet.
Ferenc pápa május 24-én azzal ünnepli meg a Laudato Si kezdetű enciklika évfordulóját, hogy ellátogat a Nápoly környéki úgynevezett tüzek földjére, Terra dei Fuochi, ahol mérgező hulladékok és tüzek pusztították el a teremtett világ egykoron szép és termékeny vidékét.
XII. Pius Archivum, digitális levéltári demokrácia. A pápaság állandó figyelme a zsidók iránt. Matteo Luigi Napolitano történész a 12. Pius pápaságát érintő archívum megnyitása első napjának tapasztalatát osztja meg a rádióval. A dokumentumok a Vatikán figyelmét igazolják a zsidók sorsa iránt, és feltárják a nácik tevékenységét, ahogy lehallgatták és ellenőrizték a szentszék kommunikációját.
A Shoah közeli emléknapja alkalmából az ENSZ első alkalommal tartott megemlékezést a New York-i üvegpalotában, mely a Szent Szék állandó ENSZ képviseletének kifejezett kívánságára valósult meg. A felszólalók között volt Matteo Luigi Napolitano, olasz történész, egyetemi tanár, a Pápai Történelemtudományi Bizottság tagja. A történész miután hétfőn az elsők között tanulmányozta a vatikáni archívumot, rádiónk mikrofonja előtt beszámolt friss tapasztalatairól.
Lelkesedést és örömet talált a történészek között a közvetlen kutatás lehetősége miatt. Jól lehet a szentszék döntései 12. Pius pápasága alatt 1939-től 1958-ig már ismertek, mégis a történész számára az archívumban végzett kutatás során bizonyos összefüggések és folyamatok feltárása mindenképpen nagyon fontos. A megnyitott vatikáni archívum sajátossága, hogy a kutatók egyidejileg tanulmányozhatnak minden dokumentumot, aminek következtében senkinek sem kell várakoznia. A számítógépes rendszer lehetővé teszi, hogy a 12. Piusról szóló dokumentumok egyes sorozatait, osztályait és alosztályait leívják, ami egy valódi digitális levéltári demokrácia.
A dokumentumok tanúsága szerint állandó volt a Vatikán figyelme a zsidók iránt. Az egyik sorozat cím a fajuk és vallásuk miatt üldözöttek segítése és támogatása anyag az 1938 és 46 közötti időszakot öleli fel. Ennek megfelelően nincs egyenetlenség vagy folytonossági hiány a 11. Pius és 12. Pius pápasága között. Mindkét időszakban intézkedtek a kivándorlás előmozdítására és a semleges országok vízumaival kapcsolatban a II. Világháború alatt. Dokumentumok igazolják amerikai állampolgárok, sőt az amerikai kormány háláját mindazért, amit a Szent Szék a zsidókért tett. Továbbá az iratok szilárd kapcsolatrendszerekre utalnak, melyek üldözött zsidókat menekítettek meg mindkét pápaság alatt. Mindez életfontosságúvá lett a II. Világháború kitörésekor, amikor Hitler nekifogott az európai zsidóság módszeres kiirtásához.
A dokumentumok rávilágítanak arra, hogy a náci titkosszolgálat rendkívüli ellenőrzése alatt tartotta a pápa követségét Németországban, aztán elsősorban a Vatikánt, majd a berlini nunciatúrát, vagyis a szentszék és a nunciatúra kapcsolatát. Ennek igazolására szolgálnak 12. Piusnak az úgynevezett fehér dobozai, amiket a dolgozó szobájában őriztek a legbizalmasabb módon. Ezek között van egy füzet, amelyet 1941-ben így címkéztek föl, a németországi apostoli nuncius által küldött vatikáni postai küldemények, amelyeket a náci hatóság nem hamisított meg. A nuncius kifejezetten feltört pecséteket küld annak bizonyítására, hogy a nácik módszeresen feltartóztatták és ellenőrizték a szentszék levelezését, amely akkor is diplomáciai mentességet élvezett. A szentszék és a náci Németország közötti nehézség azóta fennáll, hogy 1933-ban aláírták a konkordátumot.
Vannak, akik éppen most az archívum megnyitásakor arról beszélnek, hogy 12. Pius nem mentette a zsidókat. Napolitano történész megdöbbenten állapítja meg, hogy bizonyos új történetírói irányzat már akkor meghatározza a tényeket, mielőtt a levéltár megnyílt volna.
Come dobbiamo giudicare i lunghi rapporti che arrivano al Papa su ciò che si sta facendo? Per esempio, il rapporto del canonico.
Akkor mit lehetne azokról a dokumentumokról szólni, melyeket 12. Piusnak küldtek mindarról, amit a zsidók mentése érdekében tettek? Ott van például a Szent Péter kanonokjának a dokumentuma, mely felsorolja az egyházi intézményekben, köztük a Castel Gandolfóban, a pápai nyári nyaralóban megmentett zsidó személyek névsorát. A Szentszék személyes feljegyzésű füzetek formájában ellenőrzés alatt tartotta az európai zsidók sorsának a kérdését, és segítséget kért ehhez a nemzetközi szervezetektől.
A dokumentumok tanulmányozása hosszú időt igényel, ám Napolitano történész biztos abban, hogy mind tisztában látható lesz a Szentszék szerepének a dokumentálása. Végül megjegyzi, hogy a Szentszék esetében csendről beszélni különös magyarázatot igényel. 12. Pius csendje hatékony csend volt abban a háborús időszakban. Erről beszélnek a benti és apátságokban kiállított hamis dokumentumok, amelynek segítségével készítették elő Olaszországban és másutt is az ellenállást. Ezek az apátságok csendben, de hatékonyan dolgoztak, hangsúlyozta Matteo Luigi Napolitano történész, a Pápai Történelemtudományi Bizottság tagja a Vatikáni Rádiónak adott interjújában.
Pakisztán. Megöltek egy keresztényt, mert ivott egy kútból. Beszennyezte a kutat, az a pakisztáni katolikus keresztény, aki miután a mezőn dolgozott, egy kútnál megmosta az arcát és ivott a vízből. A kút beszennyezése miatt a helybéliek megölték a megmosdott arcú pakisztáni keresztényt, adja hírül a Fidesz missziós hírügynökség hétfőn, március 2-án.
Határozottan elítéljük Szálem Masih brutális megölését. A megbélyegzés és az előítélet ilyen tette tudatlanságról és a kisebbségek elleni intoleranciáról árulkodik, nyilatkozta Kaiser Feroz kapucinus atya, a pakisztáni püspöki konferencia kommunikációs felelőse a Fidesz missziós hírügynökségnek. A Punjab tartomány Baguyana falujában élő 22 éves keresztény fiatalembert azért kinozták és ölték meg, mert beszennyezte a kutat, amiből vizet merített. A fiatalt az iszlám kóra, azaz tisztátalan, érinthetetlen megvető jelzivel illették, majd összeverték egy tüzes vasúddal. A barbár cselekedet után a fiatalembert Punjab tartomány fővárosa Lahore kórházába szállították, ahol aztán február 28-án pénteken, 3 nappal a merénylet után belehalt sérüléseibe. Kaiser Feroz kapucinus atya így folytatja. Nagyon szomorú dolog azt tudni, hogy valakit pusztán csak azért megölnek, mert egy kútból vizet ivott. Szálem a mezőn dolgozott, majd a munka után vizet merített és megmosta az arcát. Sürgősen változtatni kell ezen az erőszakos magatartáson, amely végzett vele. Sajnos itt nagyon sok ember tele van gyűlölettel azok iránt, akik nem muzulmánok. Most pedig íme egy ember vesztette el az életét.
Sabir Michael, pakisztáni emberjogi aktivista, a helyi kisebbségek védelmezője ezt nyilatkozta a Fidesz hírügynökségnek. Súlyos aggodalmat érzek a történtek miatt, melyek megesnek a kisebbségek ellen Pakisztánban, melyek társadalmilag, gazdaságilag és politikailag is hátrányt szenvednek. Ez az eset is mutatja, hogy a kormány képtelen a kisebbségek elleni atrocitások megfékezésére. Mi, mint keresztény közösség, igazságot kérünk Szálem Masih számára, illetve követeljük a tettesek azonnali letartóztatását.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Búcsúznak a mai szerkesztők,
Gedő Ágnes
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.